Korábban értek véget az előkészítő tárgyalások, hazautazott az IMF delegáció. A miniszterelnök szerint befejeződik a nyugdíjrendszer teljes átalakítása. Elfogadta a román parlament a jövő évi állami költségvetést, jelentős megszorítások lesznek. Nem olyan rossz a világ, mint amennyire mondják, a csíksomlyói árvaház kislakói örültek az ajándékoknak. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Megszakadtak az előkészítő tárgyalások Magyarország, valamint a Nemzetközi Valuta Alap és az Európai Bizottság között az elővigyázatossági hitelről. A delegáció a tervezetnél korábban haza is utazott Magyarországról. A hivatalos indoklás szerint a tárgyalás megszakítás összefüggésben van a Magyar Nemzeti Bankot érintő törvénymódosítási javaslattal. A kormány szóvivő tájékoztatása szerint csak informális konzultációk voltak Magyarország és az Európai Bizottság között. A közlemény szerint a tényleges tárgyalások januárban kezdődnek. A Fidesz és a KDNP rendkívüli frakcióülést tartott délután. Lázár János, a Fidesz frakció vezetője szerint eddig csak ismerkedés volt a nemzetközi szervezetekkel. A tényleges tárgyalások januárban kezdődnek. Az MSZP szakmai és politikai segítséget ajánlott a kormánynak és a Fidesz frakciónak, hogy Magyarország elkerülje a gazdasági csődöt. Mesterházy Attila a pártelnöke szerint káosz van a kormányban és a parlamentben is, Orbán Viktor kezéből pedig kicsúszott az irányítás. A Jobbik szerint nem tekinthető végleges szakításnak, hogy megszakadtak a tárgyalások Magyarország és az IMF között. Z. Kárpát Dániel országgyűlési képviselő szerint ugyanis a kormány, idézem, az IMF pottájából fújta a megszorításokat. Az LMP szerint az államcsődöt kockáztatja a Fidesz az új jegybank törvény benyújtásával. Siffer András a párt frakció vezetője szerint abban a helyzetben, amilyenben Magyarország van, felelőtlenség ezzel a törvénnyel, ahogy fogalmazott, borzolni a kedélyek. Most pedig kapcsoljuk brüsszeli tudósítónkat, Vég Zoltán. Szervusz, Zoltán. Brüsszelben mivel indokolták az uniós küldöttség távozását?
Szervusz, jó estét kívánok! Olivier pénzügyi biztos szóvivője két okkal magyarázta. Az európai bizottságot egyrészt
És kérünk a technikai hibáért, később megpróbáljuk újra kapcsolni Brüsszelt. A magánnyugdíjpénztári járulékokat is az állami kasszába kell befizetni a jövőben, ezt Orbán Viktor mondta az M1 Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A miniszterelnök elmondta, azok után, akik a magánpénztáraknál maradtak, ez körülbelül 100 ezer ember is, az állami kasszába kell fizetni a járulékokat, és a miniszterelnök szerint ez így is marad. A miniszterelnök szerint a devizahitelesekkel kapcsolatos megállapodás sok százezer család életét teszi könnyebbé, ami a kormányfő szerint nagy siker Magyarország számára, mert olyan problémát oldottak meg, amelyre korábban mindenki azt mondta, hogy megoldhatatlan.
Gazdaságtörténeti sikerként ítélte meg a kormány és a bankszövetség is a tegnap aláért megállapodást. Orbán Viktor a Magyar Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, a deviza hitelesek problémája igazi istencsapás, amelyet most sikerült megoldani. A miniszterelnök arról figyelmeztet, hogy a jövőben mindenki körültekintően vegyen fel hitelt.
Én nagy tisztelettel arra kérem Magyarország minden polgárát, hogy jól gondolják meg, hogy még egyszer belelépnek-e, beleugranak-e ilyen kockázatos hitelkonstrukciókba. Ugyanis most sikerült őket kimentenünk, tengelyt akasztottunk a fél pénzügyi világgal, az összes magyar bankkal, még egyszer ilyen mentőakciót aligha fogok tudni végrehajtani.
Ők azok a banki vezetők, akikkel sikerült megállapodni a kormánynak a devizahitelesek megsegítéséről. Orbán Viktor megköszönte az együttműködést és azt mondta, a megállapodás nagy erénye, hogy a csomag kiszámíthatóságot hoz a devizahiteles családok számára. A csomag kiterjed a rendesen fizető adósokra és a 90 napon túli késedelemben lévőkre is. Az ilyen adósok hitelét forintosítják és tartozások negyedét elengedik. Csak azok a devizahitel adósok élhetnek a most kidolgozott lehetőséggel, akiknek az ingatlana az eredeti folyósítás pillanatában nem ér többet 30 millió forintnál. A felvett hitel pedig nem haladta meg a 20 millió forintot. A késve fizetőknek március 15-éig nyilatkozniuk kell arról, és igazolniuk is kell, hogy miért nem fizettek, például mert munkanélküliek lettek. Bár a jegybank üdvözölte a bankokkal megkötött megállapodást, a 90 napon túli adósok hiteleinek forintra váltásához szükséges devizát csak akkor bocsátja rendelkezésre, ha a kormány ígéretet tesz, hogy a pénzt vissza is adja.
Ebben a pillanatban ugye a devizatartalék mérték az olyan 34-35 ezer milliárd forint.
Kupec Rihárd pénzügyi elemző szerint a rekordhoz közelít, éppen ezért ennyi pénzből szinte kockázat nélkül segíteni lehetne a már fizetésképtelen adósokat.
Ez azt jelenti ebben az esetben, hogy most nem a kormány, vagy nem a bankok, hanem ebben a pillanatban a jegybank szándék alapján hiúcsulhat meg az, hogy a bajba került devizahitelesek valódi segítése megtörténjen.
A deviza mentőcsomag mellett Orbán Viktor a magánnyugdíj pénztári befizetésekről is beszélt.
Amit eddig az a 101 néhány ezer ember a magánnyugdíj pénztárba fizetett, azt mostantól az állami nyugdíj alapba kell befizetni, és ez most már mindig így lesz.
A kormányfő azt mondta, a magánpénztári tagoknak lehetőségük lesz visszatérni az állami rendszerbe. Az MSZP szerint senkinek sincs biztonságban a vagyona, amíg Orbán Viktor vezeti a kormányt. Kórós Lajos azt mondta, vége van a magánnyugdíj pénztári rendszernek Magyarországon.
És most még egyszer megpróbáljuk kapcsolni brüsszeli tudósítónkat, Víg Zoltán. Szervusz Zoltán, hallasz bennünket?
Igen, hallok benneteket.
Szóval, hogy Brüsszelben mivel indokolták az uniós küldöttség távozását?
Na, akkor még egyszer is elnézést a technikai hibáért. Oli Réna, a pénzügyi biztos szóvivője szerint ennek két oka volt. Az Európai Bizottságot egyrészt aggasztja a Magyar Jegybank törvénytervezet módosítása, mert az csorbíthatja a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét. Másrészt a kormány erről előzőleg nem konzultálta az Európai Központi Bankkal, amire egyébként jogi előírás az uniós szerződés 130. cikkelye kötelez minden EU tagállamot. Brüsszel egészen pontosan azt a módosító indítványt kifogásolja, amely lehetővé tenni a jegybank és a pénzügyi felügyelet összevonását. Úgy tudjuk, a küldöttség két napja várt magyarázatra a magyar hatóságoktól a tervezett módosítás ügyében, de kérdéseikre nem kaptak választ. Oli Rehn pénzügyi biztos ezért rendelte haza a missziót fél nappal korábban.
És mikor folytatódhatnak a tárgyalások?
A konzultáció lehetősége továbbra is nyitott természetesen, hiszen a felek egyelőre az informális egyeztetéseknél tartanak, de a nézeteltéréseket jobb lenne még a jegybanktörvény elfogadása előtt tisztázni. Brüsszelben hangsúlyozzák emellett, hogy ez a vita nem jelenti a januárban kezdődő hivatalos EU-IMF tárgyalások vagy a készenléti hitelmegállapodás késését, hiszen az előkészítő misszió azért gyakorlatilag befejezte a munkáját.
Víg Zoltán, köszönjük szépen! Több mint 21 milliárd forintból fejlesztik az egészségügyi intézményeket, ezt Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár jelentette be. Az államtitkár szerint az összeg jelentős részét a járó és fekvő betegeket ellátó intézményekre költik. A tervek szerint 300 millió forintot biztosítanak a rezidens házi orvosok praxis vásárlására, ami az államtitkár szerint körülbelül 100 praxis megvételére lesz elegendő. Az egészségügyi intézményekben folyamatosan mérik fel, hogy hol lehet ellátási zavar januártól, abban az esetben, ha az orvosok tényleg nem végeznek majd önkéntes túlmunkát, és sok rezidens is felmond.
A többi között a kórházak működésére, a sürgősségi és intenzív ellátás fejlesztésére fordítják a több mint 20 milliárd forint nagy részét. Emellett a házi orvosok is kapnak plusz egy havi kártyapénzt, a kezdő orvosok pedig segítséget a praxis vásárláshoz, mondta az egészségügyi államtitkár.
Ezt tudtuk az ünnepi asztalra tenni.
Kérdéses, hogy az ünnepek után mi lesz. A rezidensek érdekképviselete továbbra is csak a teljes bérrendezést fogadja el.
Abban az esetben, ha Magyarországon 2012. január 1-én is kevesebbet fog érni egy orvos munkája, mint egy utcaseprője vagy egy krumplisütője, akkor bizonyos, hogy tömegesen fel fogunk állni.
Több mint 2500 rezidens helyezte ügyvédi letétbe a felmondó levelét, amelyet januárban aktiválnak, ha nem sikerül megállapodni a kormánnyal. Az orvosok közül pedig eddig több mint 1000-en kijelentették, januártól nem végeznek önkéntes túlmunkát, és nem ügyelnek annyit, mint eddig. Az ellátás biztonsága érdekében most mindenhol feltérképezik, mire lehet majd számítani az akciók miatt.
A tiszti főorvos asszony felméri azt, hogy hol lehet esetleges zavarra számítani. Tehát ez egy természetes cselekvés sornak az egyik szakmailag korrektül kivitelezett eleme. De nem szeretnénk azt, hogy ez az állapot bekövetkezzen, mindent megteszünk azért, amint ezt a mostani intézkedésekből is láthatták, hogy ez ne legyen.
Szlovákiában december elején rendkívüli állapotot hirdettek a magasabb béreket követelő orvosok akciója miatt. Sok kórházban csak sürgősségi ellátás volt, két nap alatt elérték céljukat.
Elfogadta a román parlament a jövő évi állami költségvetést, amely befagyasztja a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket. Emil Bok román kormányfő szerint a kormány óvatos költségvetést dolgozott ki, amely nagy hangsúlyt fektet a közberuházásokra. A kormány abban bízik, ezek a beruházások jelentősen hozzájárulnak a jövő évre várt 2,1%-os gazdasági növekedéshez. A kabinet eredetileg 3%-os államháztartási hiánnyal számolt, de az euróövezet államadósság válsága miatt 1,9%-ra korlátozta a tervezett deficitet. A kormány azt ígérte, hogy a nyugdíjak kiigazítására és a közalkalmazotti bérek emelésére 2012 második felétől már lehetőség nyílhat, de csak akkor, ha azt az általános gazdasági helyzet lehetővé teszi. Az IMF-fel szemben vállalt kötelezettségeknek megfelelően várhatóan a jövő évben is folytatódnak a leépítések a közszférában. Mintegy 300 ezer ember elbocsátása várható Romániában. Csak felelősen, ezzel a jelmondattal fogadta el ma választási programját a Híd Pozsonyban. A párt országos kongresszusa 4 konkrét célkitűzést fogalmazott meg. Ez a felelős politizálás, az európaiság, a gazdaság és kisebbségpolitika fejlesztése. Az MKP januárban mutatja be a programját, addig választóikkal konzultálnak a tervekről. A munkahelyteremtés mindkét párt programjának fontos része lesz.
A legtöbb eredményt a feszültségek enyhítésében és a kisebbségek jogi helyzetének javításában értünk el.
Már nyilvános a Híd választási programja. A párt felelősségteljes politizálást hirdetett. Prioritásként szerepel a programban a költségvetési hiány csökkentő gazdaságpolitika és a hatékony kisebbségvédelem.
Felelősséggel olyan együttműködés a többségi nemzet és a kisebbségi csoportok között, amely természetesen egyértelműen elősegíti úgy az együttműködés, hogy ennek haszna legyen úgy az itt élő kisebbségeknek, és megnyugtassa természetesen a közvéleményt, mint a többségi nemzetnek is.
A Híd elnöke kijelentette, becsületes kampányt akarnak folytatni, mert az embereknek erre van igényük. Szerinte ez kiderült azokon a rendezvényeken, amikor választóikkal találkoztak.
Érezhető volt az a nyomás. Ez az elmúlt egy és fél évben, vagy két évben, amíg ez a jobboldali kormány működött, ez meg szűnt, és hát természetesen ezt szeretnék, hogy az emberek, hogy ez továbbra is így legyen.
Az MKP választási programjának fő elemeiről az országos tanács döntött. A végleges programot csak a választókkal való konzultációk után alakítják ki.
Fontosnak tartottuk, hogy a programalkotásba bevonjuk a szlovákiai magyarokat. Kíváncsi vagyunk a véleményükre, és mindenképpen úgy szeretnénk a programunkat megalkotni, hogy az őket érintő legégetőbb kérdések szerepeljenek az első helyeken, és ne az, amit mi innét Pozsonyból gondolunk, hogy fontos az emberek számára.
A végleges programot január végére készíti el a párt a Beszéljük meg programalkotó rendezvények alapján.
Ez a munkahely elvesztése, a munkahelyi problémák, hogy egyszerűen nem tudnak oda telepíteni olyan üzemeket, olyan vállalatokat, pontosan amiatt, mert nincs infrastruktúra.
Az infrastruktúra fejlesztése, a munkahely teremtés és megtartás ezért mindkét párt programjában kiemelt helyen szerepel.
Megfenyegették a közszolgálati rádió vezérigazgatóját Romániában. Demeter Andrást, az RMDSZ által delegált intézmény vezetőt egy héttel ezelőtt arra szólították fel ismeretlenek, hogy december 15-ig távozzon a közrádió éléről, különben családjával együtt veszélybe kerül.
Demeter Andrással SMS-ben és e-mailben közölték, hogy gyermekének korábbi megbetegedése nem véletlen volt, hanem megmérgezték. A gyermek azóta felépült súlyos hasmenéssel járó rotavírusos fertőzéséből. Demeter szerint az üzenetben azzal fenyegették meg, hogy az egész családja veszélybe kerülhet, ha nem mond le tisztségéről, és nem hagyja el azonnal családjával együtt Bukarestet. A rádió alkalmazottai úgy tudják, hogy Demeter András nem mond le a tisztségről és nem is kért védőőrizetet. A rádióelnök ebben az alkalmazottaknak itt levelében pontonként cáfolja meg a zsarolóknak azokat az érveit, hogy miért is kéne távozni a tisztségből. Az üzenetekben többek között azért követelik a lemondást, mert állításuk szerint az elnök tömeges leépítést tervez, miközben büntetett előéletűeket és a titkos szolgálat volt alkalmazottait is fogadja a versenyvizsgákra. Demeter szerint ezek a vádak alaptalanok, és csak az alkalmazottakat próbálják ellene fordítani. A munkatársak szerint hiába. Hallottam, és nagyon elszomorító. Azt hiszem, a rádió alkalmazottai közül mindenki így gondolja, mondta egyikük. Az egyik média monitorizáló ügynökség szerint gyakran érik atrocitások a romániai újságírókat. Nagyon súlyos eset, de sajnos nem példanélküli. A sajtószabadság korlátozásának egyik gyakori eszköze a megfélemlítés Romániában, sőt több alkalommal tetlegességre is sor került, mondta a koordinátor. Az igazgató ismeretlen tettes elleni feljelentést tett a bukaresti főügyészségen.
Tőkés László szerint szégyenletes, hogy még mindig nem szolgáltattak történelmi igazságot az 1989-es román forradalom után, és elmaradt a felelősségre vonás is. Tőkés László a Királyhágó melléki református egyházkerület egykori püspöke ezt a román rendszerváltás 22. évfordulóján tartott megemlékezésen mondta. 1989. december 15-én a temesvári református templom kapuja előtt gyűltek össze a hívek, akkor kezdődtek a kommunista ellenes megmozdulások. Elsőként Újvárosi Ernőt, az egyházközség építészét vitték el, máig tisztázatlan körülmények között. Tőkés László szerint ez tekinthető a romániai rendszerváltás kezdetének. Elítélte ugyanakkor azt a törvénytervezetet, amely szerint nem Temesvárról indult a forradalom.
Arculcsapást jelent a temesváriak, a Temesváron elesett forradalmárok, ellenállók, vértanúk ellen, és egyáltalán tovább folytatja a romániai forradalom hiteltelenítését.
Szobrot állítottak Eszterházy János volt szlovákiai politikusnak Révkomáromban. A Palatinusz polgári társulás kezdeményezésére összesen 3 új szoborral gyarapodott az Európa Szoborpark. Bél Mátyásnak és Erzsébet királynénak is állítottak egy-egy embernagyságú alkotást. Ezekkel együtt már 17 szobor van a parkban.
A köztéri szobrok állítását önkormányzatok, civil szervezetek és magánszemélyek támogatják már 12 éve. A hagyományok szerint minden évben december 16-án a neves építész Kós Károly születésnapján adnak át egy-egy új szobrot.
Folyamatosan készülnek ezek a szobrok, és ezzel tulajdonképpen egy olyan szoborpark jön létre, ami az emlékezet megőrzésének fontos tárgyi monumentuma.
Most Eszterházy Jánosnak is állítottak szobrot, a volt felvidéki magyar politikus ugyanis idén 110 éve született.
Eszterházy Jánost mind a mai napig Szlovákiában nem igazán kedvelik, ami én számomra érthetetlen, hiszen ő volt az, miután 1938-ban megtörtént a határkiigazítás etnikai alapon, kérte a magyar kormánytól, hogy a Magyarországhoz került szlovák kisebbség mindenféle jogait, így a nyelvi jogait is tartsák tiszteletben.
A zsidók deportálásáról szóló törvényt sem szavazta meg a pozsonyi parlamentben egyedüliként. Eszterházyt munkatáborba küldték, majd életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. 1957-ben halt meg a morvaországi Mírov börtönében. A szoborparkban jövőre 2 új alkotást avatnak, Batthyány Lajos és Görgei Artúr szobrát leplezik le a tervek szerint.
Átadták a révkomáromi Öregvár felújított Ferdinánd kapuját, amely a komáromi erődrendszer egyik legrégibb része. 1550-ben emeltette Ferdinánd, magyar király, német-római császár. A felújítást a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatta 55 ezer euróval. A pótolhatatlan műemlék már nagyon rossz állapotban volt. Az átadási ünnepségen Daniel Krajcser, szlovák kulturális miniszter azt mondta, az erődrendszer felújítását a magyar és a szlovák kormány közösen támogatja majd. Az erőd a monarchia legerősebb erődmítéménye volt. Nem lehetett bevenni soha, és épp a rossz műszaki állapota miatt csúszott le az UNESCO világörökségi listára való jelöléséről. Nem járőröznek tovább az osztrák katonák a magyar és a szlovák határ térségben. Ma végleg elbúcsúztatták a rendszerváltás óta működő katonai segédszolgálatot a burgenlandi Kismartonban. 1990 és 2007 között 90 ezer határsértőt fogtak el a magyar és a szlovák határsávban. A schengeni határbővítés után megváltozott a segédszolgálat feladata. A határon átnyúló bűnözést és az embercsempészetet próbálták megakadályozni. Az illegális határátlépők kiszűrése a rendőrség hatásköre lett. A vasfüggöny lebontása után 1990. szeptemberében az osztrák hadsereg a keleti határok ellenőrzésére katonai segédszolgálatot hozott létre. Az eredetileg 10 hétre tervezett szolgálat végül 21 évig tartott. A Felvidéki Gúta és az erdélyi Székelyhíd településeknek gyűjtött adományokat a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap, valamint a Mikulás gyár. A két település polgármestere ma vette át az adományokat. Idén negyedszer juttatják el határon túli családoknak, gyerekeknek a több mint 200 doboznyi ajándékot. A dobozokban többféle ajándék volt, többek között könyvek, játékok és tartós élelmiszerek. Az adományokat a polgármesterek osztják szét a rászoruló családok, valamint iskolák között.
Két határon túli településre szállítunk most könyveket, ajándékokat, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak a riporteri, tudósítói munkával, hanem tényleges segítő tevékenységgel is örömet szerezzünk a határon túl élő családoknak.
Ünnepi műsorral köszönték meg karácsonyi ajándékaikat a Csíksomlyói Szent István Gyermeknevelő Központ lakói. Miként a többi Bőte Csaba atya által létesített központban, itt is nehéz körülmények között élő fiatalok találtak otthonra, akik számára a Pogány Havas Kistérségi Társulás szervezette ajándékgyűjtést.
A 16 éves Gabriella görkorcsolyát szeretett volna karácsonyra. Nyáron ugyanis kölcsönkért egyet, hogy megtanulhasson korcsolyázni.
Elég jól ment, mivel tudtam korcsolyázni, és akkor most lehetett kérni ugye így bármit nagyjából, és akkor én azért írtam görkorcsolyát.
A Csíksomlyói Gyermekotthon lakói 2 évvel ezelőtt írták le először, hogy mit szeretnének. A gyerekek levelei közül pedig bárki választhatott, aki segíteni szeretett volna. Az ünnepségre a támogatókat is meghívták. A gyerekek műsora után végül az ajándékokat is átadták.
A gyerekeink ilyenkor bizonyságot kapnak arról, hogy nem olyan rossz a világ, mint amennyire ezt mondják, tehát a környezet sugallja, mert végül is ezelőtt 3 évvel még voltunk 40-en, a tavaly voltunk 70-en, az idén már 100 gyerek kapott ajándékot.
A központ vezetője szerint olyan nagy volt az érdeklődés az önkéntes segítők részéről, hogy nem is jutott mindenkinek levél.
A Budapesti Vöröskereszt és a Magyarországgyűlés 3 teherautónyi ajándékcsomagot juttatott el Csángóföldre. A küldöttségek az adományok egy részét személyesen vitték ki a falvakba, a többit a moldvai Csángó Magyarok Szövetségére bízták.
A Moldva fővárosától 14 kilométerre fekvő Budára érkeznek a szállítmányok. A dobozokban tanszerek és háztartási cikkek vannak, amelyeket a magyar órákon résztvevő gyerekek szülei vehetnek át karácsony előtt.
Ahogy itt a helyiek mondják, hogy szívünk van ezekhez a gyerekekhez, tehát, és úgy gondoljuk, hogy a egyik nagyon fontos kapcsolat a hazához, a magyar hazához, a magyar nyelvhez és a kultúrához, hogyha mi ezen a szeretet ünnepén az advent alkalmából megajándékozzuk őket.
A Budapesti Vöröskereszt rendszeresen visz adományokat Csángóföldre.
És valami olyat kapunk, ami a munkánkban egész éven át tud minket segíteni.
A vöröskeresztes önkéntesek minden évben felmérik, mire van szükség.
Szeruzak, sok mennyiségben gyöngyök, illetve mivel dolgozunk,
mindenki. Jó indulat az egyetemben, meg akinek a tehetsége és lehetősége alapján segít, amennyire tud. Ez nekünk sokat jelent, mert tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül.
Budán 2002-től tanulnak magyarul. A román lakosság ezt ellenszenvvel nézi. A szülők többsége ezért Viktóriához magánórára küldi a gyerekét, így kevesebb zaklatás éri őket.
Sokan voltak, akik féltek, hogy engedjék egy gyermekeket, vagy így gondoltak, de igaz, hogy voltak és zaklottva egy gyermekek, és az iskolában is még ma is vannak, de most nem annyira.
Botezátó Viktória 10 éve tanít magyart saját otthonában. Sok támogató már 5 éve jár vissza hozzá rendszeresen.
Híradónk végén legfontosabb híreink következnek, még egyszer röviden. Korábban értek véget az előkészítő tárgyalások, hazautazott az IMF delegáció. A miniszterelnök szerint befejeződik a nyugdíjrendszer teljes átalakítása. Elfogadta a román parlament a jövő évi állami költségvetést, jelentős megszorítások lesznek. Nem olyan rossz a világ, mint amennyire mondják. A csíksomlyói árvaház kislakói örültek az ajándékoknak. Ez volt a Híradó, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. A közbeszédben pedig 7:30-tól Süveges Gergő várja majd önöket. Én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Mindegy, hogy kicsi ünnepet tervez, vagy nagyot. Sok vendégeset, vagy meghittet. Akár gyerekeset, vagy épp felnőtteset. Mindegy, hogy vidéken, vagy a városban. A Tesco-ban mindent kedvező áron megtalál hozzá. Egy doboz Milka szaloncukor most csak 1499 forint. Tesco, a legkisebb is számít.
Mekkora egy közepes méretű tojás? Mi a különbség két sütőpor között? Mitől lesz ilyen kemény a tejszínhab? És mióta tud apu egyáltalán sütni?
Sütéssel kapcsolatos kérdésekre a Dr. Oetker segít megadni a választ. Eredeti Dr. Oetker hozzávalók.
Számomra nélkülözhetetlen az egészség és a vitalitás. Ezért minden nap Supradin Vital 50 plusz szedek.
Létfontosságú összetevőket tartalmaz. A vitaminok aktivizálják a szervezet energiáit. A ginzeg növeli a fizikai és a szellemi teljesítő képességet. Supradin Vital 50 plusz. Életenergia és egészség 50 felett.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Új ízekkel a boltokban a 30 éves piroska szörpök.
Minden, ami az ünnephez kell, kedvező áron a Tesco-ból. A mandarin kilója most csak 199 forint. Tesco, a legkisebb is számít.
A nyugdíjas igazolvány a Praktikerben sokat ér. Aranyvasárnap egész hétvégéjén minden termékre 10% kedvezményt adunk nyugdíjas vásárlóinknak. Ajándékozáshoz is válassza a Praktikert, és ne felejtse otthon nyugdíjas igazolványát. Praktiker, mindenre van több ötlet.